Ton Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csikdán falvára kalauzoljuk Önöket. A település Csíkszeredától 21 kilométerre északra az Olt lapáján terül el, 704 méter tengerszint feletti magasságban. A neogótikus stílusú római katolikus templomát 1935. decemberében szentelték fel. A templom méretével, vörös dísztégla falaival, magas tornyával uralja a környéket és méltán említik Felcsik egyik legszebb templomaként. Érdekessége, hogy oltára nyugat fele néz. Csikdán falva a fekete kerámia és a felcsiki csergekészítés hazája. A híres gyapotszőttesek és festékes gyapjuszőnyegek a falu hírnevét alapozták meg. A Petőfi Sándor Iskola Központ Felcsik egyetlen középiskolája 1935 és 1937 között épült. Bejáratánál két szobor található. Ezeket Kosza János, dánfalvi naív művész készítette 1957-ben és 1958-ban. Az egyik Petőfi Sándor forradalmár költőt ábrázolja, a másik a kezdet elnevezésű szoborcsoport. Az iskola közelében a főút mentén található az 1990-ben Erzsébet királyné tiszteletére emelt emlékoszlop. A település jellegzetességei közé tartozik a dugás fürdő, melynek 18 Celsius fokos ásványi anyagokban gazdag termálvize vonza a környék lakóit.
Dánfalvát egyáltalán nem ismertem.
Itt volt a községben a német hadseregnek egy hadipénztára.
Itt is sokkal többet temetünk, mint ahányat keresztelünk.
Szakképzett lelkes tanáraink vannak, akik foglalkoznak a diákokkal.
Az FK Csíkszeredánál játszom.
Az jól esik, amikor megdicsérik az embert.
Ha probléma van, akkor természetesen egy marson segítünk.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Csíkmadarasi népi zenekar muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bara Ferenc, dánfalvi plébános vagyok. Dánfalvát egyáltalán nem ismertem. Annyit tudtam, hogy van egy gyönyörű szép templom, de azon kívül semmit. Tórján voltam, alsó tórján plébános, s ide helyeztek. Örömmel vagyok még mindig itt. Kérésemre engedett az érsek úr végleg nyugdíjba, mert mostanig is nyugdíjasként szolgáltam néhány éve.
De nagyon meg lehet szokni egy helyen. Hát 13 év az nem egy-két nap. Milyenek ismerte meg a híveket?
Minden helyen mások az emberek, bizonyos értelemben. De én nem tudnék különbséget tenni. Három helyen szolgáltam plébánosként. Szép Fizen, Alsó Tórján, ez a harmadik. Ha valaki azt merné kérdezni tőlem, hogy hol jobbak, vagy hol nem jobbak az emberek, nem tudnék különbséget tenni. De itt annyira megszerettem. Tehát én úgy érzem, hogy kölcsönösen tiszteltük egymást az emberekkel. Hogy itt is fogok nyugdíjasként maradni. Ugyanis a plébániának van egy épülete. Valamikor az volt a plébánia, és aztán megépült ez a nagy, hatalmas, impozáns plébánia épület, és az aztán üresen maradt. Az elődem is nyugdíjasként, úgy emlékszem, talán 9 évig ott lakott. Na, én is oda fogok költözni.
Úgyhogy akkor itt marad a településen, és itt marad a hívekkel.
Igen, itt maradok a településen, és én is egy úgymond dánfalvi hívő ember leszek a hívek közösségében. Mert jön az utód, jön a plébános, és a plébánosnak úgy, mint más is, én egy híve leszek itt Dánfalván.
Hány római katolikus él itt Csíkdánfalván?
Én 1800-at tartok számon, és azért mondom, hogy tartok számon, mert olyan nagy a mozgás, hogy jönnek, mennek külföldre, hazajönnek.
Az elmúlt 13 évben milyen volt a születések, temetések aránya? Mert sok helyen arra panaszkodnak a lelkészek, hogy mindig többet temetnek, mint ahányat keresztelnek, de azért egy-két település kilóg a sorból, hál' Istennek, van, ahol többet keresztelnek, mint ahányat temetnek. Mi a helyzet itt Dánfalván?
Sajnos itt is ez a szomorú helyzet, hogy sokkal többet temetünk, mint ahányat keresztelünk. Most nem mondanék számot, mert évente változik. De hogyha például temetünk 35-36-at, akkor keresztelünk 17-et, 18-at. Ez egy ilyen általánosított arány, de elég szomorú.
Olyan van, hogy külföldről hazahozzák megkeresztelni a gyereket, és visszaköltöznek?
Németországból volt egyetlen egy család. A feleség ment innen ki, oda ment férjhez, egy német férfihez. Két gyereküket kereszteltem meg, úgyhogy hozták és vitték, igen. De általában a külföldön született gyerekek szülei csak bizonyos ideig vannak ott vendégmunkásként külföldön, és előbb-utóbb a legtöbb hazajön. Na, Magyarországról is volt most hirtelen eszembe jut egy pár, de elenyésző ezeknek a száma.
Milyen a hitélet? Mennyire vallásos ember a dánfalvi?
Elég nehéz konkrét választ adni erre a kérdésre, hogy tényleg mennyire vallásosok az emberek. De az a hagyományos csíki vallásosság, aminek egy része megszokáson, hagyományon alapszik, de van egy bizonyos megújulás is. Ezen azt értem, hogy vannak olyan elkötelezett hívek, akik nem csak hagyományból vallásosak, jó, nem azt akarom mondani, hogy általában a tömegek nem öntudatosan vallásosak, nem ezt akarom mondani, de örülök, egy ilyen újulásnak nevezném, inkább a fiatalok körében van, ahol tökéletesen öntudatosodik, hogy mit is jelent kereszténynek lenni, mit jelent vallásosnak lenni, tehát nem csak hagyományból.
A szentmisék látogatottak?
Vasárnaponként 3 szentmise van. 8:30-kor, 11 órakor és este nyári időben, 7 órakor, téli időben, 5 órakor. Ugye a 3 alkalommal eléggé megoszlik a híveknek a száma a templomban. Igaz, hogy mi jelentést is kell írjunk az érsekségnek az arányról, hogy milyen arányban soha nem számoltam meg. De azt mondják mások, hogy elég jól járnak dánfalván az emberek templomba. Ezt válaszolhatnám, azt hiszem, hogy konkrétumot nem mondjak.
Én is ezt hallottam, hogy szívesen hallgatják a plébános úrnak az ige hirdetését, de akkor ezek szerint a fiatalok is jönnek, és nem csak a középkorúak és az idősek. Tehát, hogyha ráérnek, akkor jön mindenki, nem?
Minden korosztály. Igen, pontosan. Hát ugye ilyenkor nyáron, a szabadságolások idején, gyerekek részére vakáció van. Természetesen, hogy látszik, hogy nincsenek itthon, de persze, hogy ősztől tavaszig sokkal többen járnak szentmisére, de minden korosztály, tehát a gyermekektől a fiatal családok, és hát az idősebb generáció is.
A közmunkázás még éle itt Csíkdánfalván? Vagy most már mindent itt is pénzért lehet elvégeztetni, ha munkálat van?
Van közmunka. Húsvétra, a búcsúra, karácsonyra, templomban mindig nagy takarítás van. Előtte meg szoktam hirdetni, és a falu 4 csoportra van osztva ilyen szempontból, és a különböző alkalmakkor a 4-ből 1 csoportot szoktunk megszólítani, de azt is hozzá szoktam tenni, hogy hát mást is szívesen látunk természetesen, nem csak azt a csoportot, jönnek. Azon kívül a templomban is központi fűtés van, a plébánián is központi fűtés van, a fát fel kell vágni, utána el kell rakni, utána szét kell hordani. Ilyenkor a harangozó, ha megszólít embereket, van segítség.
És gyönyörű szép a temetőjük, rendezett a temetőjük. Ezt hogy tudják megoldani? Mert legtöbb helyen azon panaszkodnak, hogy évente egyszer alig tudják lekaszálni a sírok között a füvet, meg nem lehet kapni embert, még pénzéssel jönnek. Önök hogy oldják meg? Itt a falun kívül van a temetőjük.
Igen, szerencsés helyzetben vagyunk, mert van egy fizetett temető gondnokunk. Ez gondoskodik a temetőről. Na most a gondoskodás szó alatt azt is értem, hogy amikor a temetőt le kell kaszálni, ő oldja meg. A papnak nem kell semmit sem tennie, ő mint fizetett alkalmazott, ha nem is ő kaszálja le, mert tényleg elég nagy a temetőnk, vannak barátai, vannak segítségei, és így működik. Hallaléljen a Jóistennek, tényleg rendben van a temetőnk.
Itt itt a plebánia mellett van ez a gyönyörű szép katolikus templom, ez műemléktemplom?
Nem, még nincs 100 éves. 1936-ban volt felszentelve a templomunk, 28-ban kezdték építeni, és ezért nem műemlék.
Hány férőhelyes, mert kintről egy hatalmas nagy templomnak látszik?
Azt mondják, hogy 550 ember tud leülni.
És volt alkalom, amikor tele volt?
Hát a búcsúkor és a nagy ünnepeken nem csak a férőhelyek telnek meg, hanem lábon is sokan állnak, hála Istennek.
Hány harang szól a toronyban?
3 harangunk van. Mind a 3 a temetésekkor szokott megszólalni, vagy nagy ünnepeken a szentmise beharangozásakor.
Orgona szó van a szentmisén?
Igen, hála legyen a jó Istennek, alkalmazott kántorunk van, és még a csendes miséken is énekes mise van. Szól az orgona, énekel a kántor, igen.
A hívek énekelnek?
Hú, na erre aztán mit válaszoljak? Igen. Na de azt hiszem az előbbi félmondatomban azért valami sejtetés is van.
Sokszor az a tapasztalat, én is néha járok szentmisére, istentiszteletre, hogy vannak kedvenc énekek, és vannak olyanok, amit vagy ritkábban kell énekelni, vagy nem tudom miért, és amelyik kedvencebb, az mindenki olyan lelkiből énekli. Ez a helyzet itt Dánfalván is?
Valóban így van. Vannak kedvenc énekek, melyeket mindenki kívülről tud, de van egy. Megfigyeltem, mind a 3 egyházközségben, ahol voltam, van egy ének, amit olyan lelkesen énekelnek, béke fejedelme, szentséges Istenünk. Ez csodálatos, mikor ezt énekeljük.
Meg a nagyasszonyunkat szokták énekelni olyan lélekből, legalábbis én azt tapasztalom.
Pontosan, így van, igen.
Plébános úr, milyen emlékekkel távozik innen a plébániáról? Mert itt marad a közösségben, de mi az, ami a 13 év alatt olyan nagyon megmaradt?
Ilyen beleégett emlékeket nem viszek. De a lelkemben van egy csodálatos megelégedettség. Úgy érzem, hogy az emberek elfogadtak. Az én elvem papként az, hogy számomra minden egyes ember Istennek nagyon, de nagyon kedves gyermeke. És legyen az bárki, ide ebbe az épületbe, a plébániára bárki jött be, mindig a legnagyobb, amennyire lehetett, szeretettel, úgy általában, úgy empátiával is próbáltam fogadni őket. És én úgy érzem, hogy az emberektől is ilyen értelemben megkaptam a pozitív visszajelzést. Éppen ezért egy nagyon általános hála és öröm van a lelkemben. Ezt viszem úgy körülbelül 150 méterrel fönnebb.
Mifele tart a kereszténység? Hogy látja?
A kereszténység meg fog újulni. Itt Csíkban, hála legyen a jó Istennek, ez a hagyományos vallásosság megtartó erőt jelent. Így látom én. Annyi minden jön hozzánk, annyi mindenbe belelátunk. Nagyon sok a negatív vélemény, meglátás. De én úgy érzem, hogy ahogy a jó Isten mindig gondoskodott arról, hogy amikor szükség volt az egyházban a megújulásra, akkor ez megtörtént. És úgy érzem, hogy talán nem rövid távon, de egy váltásszerűség fog következni. Nem tudom, jól gondolom-e, jól látom-e, de én ezt is pozitívan ítélem meg az egyház szempontjából.
Adja Isten, hogy ez így is legyen, és erőt kívánunk a plébános úrnak, és örülök, hogy találkoztunk. Még hagyja az utolsó métereken is, mint csíkdánfali plébános.
Számomra is öröm volt, mert mivel Isten szolgálja Márton Áron püspök úr titkára is voltam, 2 utolsó évében, közelében, még személytitkárként is, megszoktam a mikrofont.
Milyen volt Márton Áron püspök mellett dolgozni? Milyen ember volt ő valójában?
Azt hiszem, hogyha körülbelül 2 napot beszélhetnék róla, akkor nagyon-nagyon sok mindent és pozitívumként tudnék elmondani. Talán ez sejtett valamit, hogy egy életre szóló gyakorlat vagy iskola volt számomra mellette lenni, ami meghatározta úgy az emberi, mint a papi életemet. Az ő személyisége.
Őt hogy nem lehetett beszervezni vagy megtörni?
Csíki székely volt. Egy pap és népének a pásztora, mert püspök. És én azt hiszem, hogy a Jóistennek a kegyelme annyira vele volt, mert mindig a gondviselésben bízva próbálta megoldani és Istennel megbeszélni a dolgait. Emlékszem, hogyha nem sikerült megoldani egy nehéz ügyet, nekem csak annyit mondott, hogy fiam, erre még egyet rá kell aludnunk. És én azt tudtam, hogy ez a ráalvás azt jelenti, hogy az éjszakát, hát ha nem is végig, de majdnem végig imádkozza. Ez az Isten kapcsolat adott neki olyan erőt, most olvasom a lehallgatásáról szóló jegyzőkönyveket. És ő tényleg meghalt volna az ő igazáért és a hitéért, minden további nélkül én meg vagyok győződve. Na hát ezért nem sikerült őt megtörni.
Plébános úr, miért van az, hogy már annyi ideje boldogá szeretnék avatni, és valahogy ez nem jön össze? Mi ennek a magyarázata? Mert olyan egyértelmű, hogy neki ott lenne a helye.
Igen, ez valóban így van, de a boldogá avatásnál van egy úgynevezett procedúra is, ami szükséges, mivel nem vértanú, hanem hitvalló, szükséges két bizonyított csoda. Na most egyről tudok. De nem tudom, hogy van-e még másik, amelyet bizonyítani is lehet. Én úgy tudom, hogy olyan fázisban van a boldogá avatása most, hogy ha meglesz ez a második bizonyított csoda, nem hogy csodácska, hanem bizonyítottan tényleg csoda, akkor felgyorsul majd a boldogá avatása.
Mi ez az első csoda?
Úgy tudom, hogy egy brassói fiatal gyerek gyógyult meg gyógyíthatatlan betegségéből.
Szabó Béla Attila vagyok, a Csíkdánfalvi Petőfi Sándor Iskola Központ igazgatója. Most júliustól van a kinevezésem.
Hány osztály tanul itt Dánfalván?
Van az 1-4 osztály, az 5-8 osztály, és vannak a liceumos osztályok, és van a szakiskola, a szakképzés, ami tulajdonképpen duális képzés.
Milyen szakiskolai osztályok vannak?
A profilok az idei évtől, tehát az agroturisztikai szakdolgozó. A tavalyi évben volt a szakiskolában a hegyi gazdálkodó szakdolgozó, és a liceumos osztályokban a rendezvényszervező osztály volt a tavalyi évben, és az idei évben agroturisztikai dolgozó osztályaink vannak.
Amúgy az iskolába küzdködnek gyereklétszám hiánya, mert legtöbb településnek ez a gondja. Vagy minden osztályt sikerül elindítani minden évben?
Nagyjából el tudjuk indítani az osztályokat. A probléma nálunk is felvetődött, hisz kevés a gyermek, és a beiskolási zónánk tulajdonképpen Csíkszeredától egészen Balánig történik, de úgyis elég sok gyermek van, aki városra megy, meg van a városnak is a maga a varázsa, és ezért inkább a város válasszák. A településünkre itt a környékbeli gyermekek jön nagyjából, és mostanig sikerült a beiskolázás.
Arra van-e példa, hogy mondjuk Csíkszeredába hoznak ki gyereket?
Erre jó példa az elmúlt tanév, hiszen az elmúlt tanévben van három olyan csíkszeredai gyermek, aki nálunk ezt a 9. liceumos osztályt. Ez részben a profilnak köszönhető, hisz a rendezvényszervezés a profil, és ebbe szeretnének a későbbiek folyamán elhelyezkedni, és mivel Szeredában nem volt ilyen lehetőségük, ezért jöttek hozzánk.
Azok, akik elviszik a gyereket, divatból viszi el, vagy miért? Mert most kezd az lenni, hogy ha a komám elvitt, akkor én is elviszem. Pedig itt az iskolát, ahogy végignéztem kívülállóként, én azt látom, hogy minden szükséges megvan itt is a tanuláshoz, tehát egy eléggé modern iskolát látok.
Az intézményünk az elméleti oktatás szempontjából teljesen fel van szerelve. Szakképzett lelkes tanáraink vannak, akik foglalkoznak a diákokkal. A ROSE program keretében sikerült intézményünket a modern eszközökkel felszerelni, tehát okos tévé van minden teremben, szélesávú internet van, minden tanárnak saját laptopja van, amivel tulajdonképpen bármelyik modern iskolából felvehetnénk a versenyt. Még nem jöttek rá nagyon sokan, hogy a szakoktatás tulajdonképpen nem csak azért van, hogy legyen egy papírja majd a végén, hanem hogy az életben és a mindennapokban is tudja hasznosítani azt, amit elsajátít, és nem csak a hagyományos módon lehet tulajdonképpen tulajdonképpen gazdálkodni, hanem a modern eszközökkel gazdaságosabban lehet gazdálkodni. A szakoktatásnak tulajdonképpen a gyakorlati része az, ami hiányosabb intézményünkben, hisz nincsenek meg a feltételek. Most a mintaform létrehozása az, amelyik a közeljövőben meg fog valósulni, és azért is téltünk át a duális képzésre, mert ott nem feltétel a gyakorlati szakmai résznek a kivitelezése, hisz cégeknél tudjuk elhelyezni a gyermekeket, és ott modern körülmények között tudják ezt a részét megoldani.
A tanári közösség az többé-kevésbé állandó?
A tanári karunk felkészült és állandó. Sikerült, hogy titularizálódjon minden tanár, és megvan a folyamatosság, tehát nem kell ilyennel küszködjünk, hogy na most lesz tanár, vagy nem lesz tanár, ki fogja tanítani, hogyan fogja tanítani, tehát egy összeszokott garda van a tanári közösségben.
Aki elvégzi az iskolát, az tovább tanul, vagy van arra példa, hogy megmarad a szak mellett, vagy esetleg gazdálkodik?
Tulajdonképpen ezt két részre is bonthatnánk, hisz a liceumot elvégzett diákok általában a környező, például a Sapiencán az idén 4 diákunk végzett. Vannak diákok, akik az intézményünkből kerültek, és doktoranduszok most per pillanat. A szakoktatásban részvevők általában vagy a gazdaságokban helyezkednek el, vagy a legtöbb részük az külföldre megy. És ez sem rossz részben, mert utólag visszajönnek, és meglátják, hogy tulajdonképpen ott hogyan zajlik a gazdálkodás, és ide visszajöve a szakmai tudásukkal, meg a tapasztalatukkal tovább tudják folytatni ezt a tevékenységet.
Az igazgatónak mi ad elégtételt?
A legfőbb elégtétel tulajdonképpen az, amikor diákjaink visszajönnek és megköszönik, hogy én például idegen nyelves vagyok, hogy azt az alapot, amit leraktunk itt az elmúlt 4 év folyamán vagy 8 év folyamán, azt tudták használni, és nagy segítségükre volt. A másik a szakmai téren, hogy vannak, akik megköszönik, hogy tényleg, amit ott elsajátítottak az intézmény falai között elméletileg, azt kint gyakorlatban meg tudták valósítani, és az hasznukra volt.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Pál Zoltán vagyok, csíkdánfalvi lakos, történelem tanár, munkahelyem Csíkszentmártonban van.
Van itt egy haditemető, német temetőként emlegetik a dánfalviak, és a ravatalozó mögött van itt kint a domboldalon. Nagyon karbantartott, egy szép rendezett temető. Hány német katona nyugszik itt, tanár úr?
36 német katona nyugszik, amiből 31-et név szerint ismerünk. A többi jött el az a helyzet, hogy ők a visszavonulás alatt nem rendes temetést kaptak, ugyanis a Hargita lábánál, itt a dánfalvi részeken lőtték meg őket, és onnan a dánfalvi lakosok hozták be, és temették utólag őket itt el. És nem vezettek nyilvántartást, nyilván a front miatt, mert vonult a front közbe át, és azok az emberek, akik itt-ott lemaradoztak, az oroszok meglőtték, ide lettek behozva, és itt temették el, az az 5 ember pont ez, aki szerepel a nyilvántartásban, de név szerint nem tudjuk, hogy konkrétan kik ők.
Itt látszanak helyenként a sírhantok is. A keresztek azok szép rendezett sorba vannak. Itt vannak még mindig a csontok, vagy időközben azért itt voltak kutatások, ásatások?
Nem történtek kutatások, nem történtek ásatások. Csíkdánfalva 1944. augusztusában, de már májusában ki volt szemelve, mivel van egy régi liceumi épülete, középiskola van ma benne, a Petőfi Sándor középiskola. Még nem volt ugye liceum megalapítva, mert 61-62-ben alapítják meg a liceumot, de az akkori iskola épület teljesen megfelelt egy hadi kórház berendezéséhez. És úgy döntött az akkori katonai vezetés, hogy a németeknek megengedik, hogy ebbe az épületbe egy idéglenes katonai kórházt alakítsanak ki, és ez a kórház a 703-as számú idéglenes kórházként volt nyilvántartva. Én egy jegyzőkönyvet találtam meg körülbelül 15 évvel ezelőtt, ahol arról beszéltek, hogy 1944 után szükséges lenne egy óvoda felállítása, ahol a gyerekeket a szülők be tudják adni, ugyanis rengeteg a mezőgazdasági munka, a férfiak hadifogságban vannak, csak Dánfalváról, 101 ember. Nos, el lehet képzelni egy akkori településen, mit jelent a fizikai erőt, a férfi erőt elviszik hadifogságba, nem beszélve az elesettekről, vagy nem beszélve azokról, akik még nem kerültek haza, visszavonultak a honvédekkel az anyaország irányába. Az egyik tanító felveti azt, hogy van a németeknek egy fertőtlenítő berendezése, azt el kéne árverezni, és annak az összegét egy kicsit megpótolni, községi vezetőség, az akkori közbirtokossága besegítene, egy ügyes óvodát lehetne belőle felállítani, ahol egészen délután délután 4-5 óráig lehetne a gyerekekkel foglalkozni, miközben a szülőknek simán menne a mezőgazdasági munka, tehát azzal tudnának foglalkozni, mert nagy igény van erre. Innen kezdtem el kutatni, nagyon kevés adat volt kezdetben, aztán találtam meg adatokat. Ami még kézzelfogható volt, az az volt, hogy itt a most látható temetőben a régi emlékműn egy annyi szerepelt rajta, hogy az elesett hősök emlékére kegyelettel állította Csigdánfalva egyházközség 1957-ben. Az akkori Baric Dénes, Csigdánfalva plebánosa, egy világjárt ember volt, mert Rómába is tanult. Valószínű, hogy találkozott ő ilyen dolgokkal, hogy meg kell menteni egy-egy honvéd temetőt, vagy oda kell figyelni erre. Hát nem írták fel, hogy milyen honvédekről van szó, mert 44 után nem nagyon büszkélkedtek a német kapcsolatokkal, meg nem is lehetett büszkélkedni vele, mert tudjuk, hogy mi származott belőle. Úgyis majd a családba mindenki továbbadta, elmesélte, hogy itt mi található. 2012-ben tavaszán leadtunk egy kérést apósommal, Csáki Gergellyel, ő is érintve van a II. Világháborúval kapcsolatosan, ugyanis Kecskeméten, mint honvéd a nagytatája, Csáki Gergely orosz hadifogságba került, és ott a katonai kórházba meghaltak. Eltemették Kecskeméten az akkori katonai temetőbe. Persze Rákosiék, majd az utána következő Kádárék ezt teljesen felszámolták. Többször jártunk a Szentháromság temetőbe Kecskeméten, és mindig zavart az minket, hogy egy emlékjel nincsen állítva például a nagytatájának. És akkor beszéltük a családba, hogy kéne valamit tenni. Közben én is ráakadtam arra, hogy Kajtár Mátyás nevű nagyapámnak a nagyapja, aki szintén Kajtár Mátyás, Aradon katonai kórházban, mivel leszakította a fél lábát a gránát, belehalt a sérüléseibe, nem hozták haza, ott temették el. Sajnos nem tudjuk, hogy hol a sírja, kerestük, de nem találjuk, viszont maradt 4 kicsi gyerek. 2 éves, 3 éves, 5 éves és 1 6 éves gyerek maradt utánuk, köztük 3 fiú volt a testvérek között. A sors úgy hozta, hogy mind a 3-at majd behívták 40 és 44 között magyar honvédeknek. Viszont az anyuka úgy kellett felnevelje, Pál Veronika, ők nagyanyám a 4 gyereket, hogy valami 50 lejt kapott a román államtól havonta, ami elég volt egy pár cipőre elmondásuk szerint. És ez úgy valahogy minket zavart, hogy itt vannak ezek az emberek, valahogy fel kellene kutatni, hogy kik ők, rendbe kellene tenni. Kaptunk is erre hatalmas támogatást, mert tényleg a falu összefogott egy közbirtokossági gyűlésen 2012-ben községi vezetőséggel egyetembe megszavazták azt az összeget, amiből ez a gyönyörű kert felépült, és akkor 31 keresztet helyeztünk el. Kiderült, hogy 36-on vannak pontosan, mert utána a németektől megkaptuk a megerősítést, hogy csigdánfalvi 703-as számú hadi kórházból eltemettek ők ugyan 31-et, de valószínű, hogy a vörös kereszt utólag még a későbbi német állam kérésére kutatásokat végzett, összeíratták a Románia területén lévő német hadisírok állományát, és hogy ott hányat tartnak nyilván, és így ők is tudtak az 5 ismeretlenről. De ez úgy körülbelül 60-as években kezdik kutatni a németek, illetve a Vörös Keresztet kérik fel, hogy nézzenek már utána, hogy tényleg milyen állapotban vannak a sírok.
Akkor ezek szerint a német állam tud erről a haditemetőről?
Természetesen tud róla. Az idén pedig tavasszal találkoztunk újra a német barátainkkal, és akkor csináltattak ilyen kis kétnyelvű táblácskákat a keresztekre, hogy itt nyugszik egy német katona, ugyanez német nyelven is rajta van, és azt szereltük fel közösen. Tavaly ősszel sikerült újra festeni a kertet. Dánfalvi fiatalokat szólított meg a nagyobbik lányom, 10-esek, 11-esek, 9-esek, és jöttek, vagy 5-ön fiúk, segítettek, gyönyörűen szépen újra festettük, és ez úgy megtetszett a németeknek, hogy mikor jöttek ősszel, akkor a gyerekeket beültették autóba, és egy-egy cipőt vettek nekik, egy-egy sportcipőt. Október 31-én szoktunk világítani, egy nappal a halottak napja előtt. Benne vagyunk most már, mint pozitív példa, a nemzetközi katonai hadisírgondozó szakirodalomban.
Az elesetteknek a hozzátartozói jöttek ide, érdeklődtek, látogatták ezt a temetőt, vagy nem?
Én személy szerint nem tudok róla, hogy korábban jártak-e. 1978-ban születtem, tehát nem tudok azelőttről mit nyilatkozni. Idősebbeket kérdeztem, de nem emlékeztek nagyon rá.
Úgy, ahogy önök aggódtak a hozzátartozókért, bizonyára valaki Németországban is aggódott ezekért a hősökért.
Valakik várták haza ezeket a fiatal embereket is. Itt van közöttük őrmester, van százados, közlegény, van olyan, aki koponyalövés kapott, van olyan, aki comblövés kapott, le kellett amputálni valamelyik testrészét, és azokat is itt végezték el a Dánfalvi iskolába, az akkori 703-as számú német idéglet ideiglenes katonai kórházba. Még egy olyan gödör is volt, az idősek visszaemlékeztek, ahová a levágott végtagokat ilyen messzes gödörbe dobták bele, persze a fertőzés elkerülése véget volt akkor erre szükség. Katonai lelkész temette őket, egy ilyen ládás autóba hozták ki, egyszerű koporsokba elhelyezve a holttesteket, és rövid áldást adtak, és helyezték végső nyughelyükre ezeket a katonákat. Én úgy gondolom, hogy büszke lehet a dánfalvi közösség arra, ami itt van, mert ez egy kulturális örökség, emlékeztet egy őrült esztelen háborúra, és nem szabad ezeket eltüntetni, mert az utókor ezeken keresztül fog igazából kézzel fogható dolgokat tudni a második világháborúról. Főleg az, hogy összenőtt ez a német temető a Dánfalvával, ugyanis ahol most állunk, a Zolt folyótól keletre, úgy hívják ezt a hegyvonulatot, hogy a Zolt hegye, viszont olyan fontos volt ez a dánfalvi népnek ez az esemény, a 44-es front átvonulása, illetve az itt eltemetett német katonák története, hogy egyszerűen ezt a részt, ezt a dűlőt úgy kezdték nevezni, hogy német temető. És azóta is mindenki úgy hívja, hogy német temető. Itt volt a községben a német hadseregnek egy hadipénztára, ahol felvásárolták a környéken lévő eladó, félbe lévő borjakat, disznókat, meg azokat a juhokat, ami levágásra alkalmas volt, és élelmezték a német hadsereget. Pál András bácsiéknál volt ez a hadipénztár, és Pál Andrásné, így hívtuk ugye rossz öregasszony, tehát nagyon sok mindent ő tudott, mert 19 éves volt, amikor a németek náluk költöztek be, és ott bért fizettek, és akkor mondta, hogy megkóstolta a német sonkát, a préselt sonkát, a konyakot megkóstoltatták vele, a csokoládét, és mutatott egy olyan széket is, amit egy Müller nevezetű fiatalember katona hagyott ott a családnak.
Az utóbbi időkben már lassan sportszerűen próbálunk temetőket foglalni, meg történelmet hamisítani. Próbálkozott-e valaki azzal, hogy itt nem is németek nyugszanak, hanem nem tudom kik, vagy még olyan szerencsések, hogy elkerülték önöket az ilyen események?
Ilyennel nem találkoztunk konkrétan, hogy nem németek nyugosznak itt, tehát ezt már nem tudják cáfolni, mert vannak konkrét adatok, és még kértem a németeket, hogy a dánfalvi hadikórházra vonatkozó adataikat is keressék elő a német levéltárakból, és bocsássák a rendelkezésünkre, hogy egy kis kiadványba előbb-utóbb szeretnénk beszámolni erről. Annál is inkább már ez a település nagyon sokat tett a korabeli harcászatok területén, ugyanis nagyon sok honvéd húszár került ki, tehát a székely húszár ezredben nagyon sokan szolgáltak Dánfalváról. Sok volt a lófő Dánfalván. Akik nem ezzel foglalkoztak, vagy nem hívták be, nem katonai szolgálatot láttak el, akkor azok dolgoztak a fejedelem kertben működő vasfeldolgozónál, a hámornál. Az azt jelentette, hogy a fejedelmi udvar számára rúdvasa patkóvasat szállítottak fel, és fel voltak mentve mindenféle katonai szolgálat alól. Több mint 400 éves kiváltságjoggal rendelkezett ez a 125 család, aki ott dolgozott a fejedelmi vashámornál. Rákóczi Zsigmond fejedelem 1607-ben ezt a kiváltságot meg is erősítette, és később pedig Báthori Gábor is megerősíti, mint fejedelmi kiváltság levelet. Érdekes, hogy amikor például Márton Áron püspök utolsó Birma útjára járt, akkor Dánfalva egyedül valami 96 lovat tudott kiállítani legénnyel, és úgy fogadták a püspököt, majd másnap kísérték fel Karcfalvára, ahol Karcfalva és Jenőfalva együttesen, ha jól emlékszem, 115 lovas tudott csak kiállítani. Tehát el lehet képzelni, hogy mi rengeteg ló volt abban az időben. Egy olyan listát is sikerült megtaláljunk, ahol hát majdnem 90 lovat soroztak be, vagy vittek el a magyar hatóságok 40 és 44 között Dánfalváról. Rendesen nyilván van tartva, hogy melyik gazdától hány lovat, milyen értékbe vitték el. Én úgy gondolom, hogy ezeket a haditemetőket meg kell őrizni. Volt próbálkozás arra az elmúlt években, hogy Jászvásárba szállítják be, kihantolják a halottakat, ahogy ők fogalmaztak, kitermelik a halottakat. Itt való magát magyar embernek való emberről van szó, de én nem büszkélkednék azért, hogy így beszélni a halottakról, hogy kitermelni. El akarták vinni őket Jászvásárba, az ottani Szentháromság központi katonai temetőbe, ahol a környékről és Erdélyből, főleg Észak-Erdélyből nagyon sok ilyen német sírt úgymond támadtak meg és számolták fel, és szállították be a hantokat. Moldvába, amivel nem értek egyet, mert azok a nagytaták, akikről én ezeket tudom, s nagymamák mesélték, később pedig találkoztam a levéltárba, szembesültem ezekkel a forrásokkal, meglepett, hogy mennyire összenőttek ők ezzel a haditemetővel, egyáltalán így, hogy német temető, a dánfalvi német temetővel, ezzel a fogalommal. Ez nekik mindig fontos volt, mert ha nem is tudtak elmenni azokra a helyekre, ahol az ők nagyszüleik, dédszüleik elestek, meghaltak, mindenképpen november 1-én kijöttek, gyújtottak egy gyertyát, és az akkori plebános kántor meg a harangozó mindig kijött ide, úgy, ahogy a mai napig kijön Bara Ferenc papbácsi is, és Lukács Zoltán harangozó, meg Kristály Attila kántor úr is minden évben kijönnek, és itt egy rövid imát elmondanak, közösen persze, akik jönnek velük az elesettek lelki üdvért, és ezen keresztül emlékezünk azokra a dánfalvi hősökre is, akik idegen földben nyugszanak, és főleg akik ismeretlen sírokban nyugszanak.
Antalanita vagyok, Csíkdán falváról.
Épp egy traktorról szállt le. Gazdálkodik?
Igen, szüleimmel együtt. Van egy családi farmunk.
Mennyire nehéz egy lánynak ez a gazdálkodás?
Nem egy női munka, de próbálok segíteni nekik.
És miben tud?
Traktorozni. Most építettünk egy új istálót, egy ilyen új technológiával, robottal működik. Abban is tudok segíteni, azt én kezelem.
És az állatok alul a tráját a traktora kilöki, vagy eteti, ez is az ön feladatai közé tartozik, vagy inkább a mezőrő horda traktorral ezt azt?
Is. Attól függ, hol van szükség rám.
De ez egy olyan 24 órás munka, tehát itt nincsen se ünnepnap, se vasárnap. Mikor van szabadnapja egy fiatal lánynak?
Akad azért néhány szabadnap, addig a szüleim helyettesítnek engem.
De én úgy tudom, hogy fotballozik is. Mindent, hogy lehet egyeztetni?
Hú, hát nehezen, de megoldjuk valahogy.
Milyen csapatban játszik?
Az FK Csíkszeredánál játszom, a másodosztályban.
Milyen a napja, vagy hogy ossza be a munkát?
Általában délután 4 óráig itthon vagyok, aztán utána elmegyek edzésre, hazajövök, még pár dolgot megcsinálok, mérkőzéseink hétvégén vannak, addig pótolnak engem.
Mit mondanak az ismerősök, a barátok? Mert azért ritka jelenség az, hogy egy lány gazdálkodjon, traktorozzon, fotballozzon, ha bár lehet, hogy a mai világban most már nem olyan nagy szenzáció, csak nekem az.
A barátaim teljes mértékben támogatnak, sőt, néha segítenek is. Ők megértik, hogyha nekem más programom van, vagy esetleg nem tudunk elmenni közösen szórakozni, de általában azt a részét is megoldjuk.
Ha mondjuk 10 évben gondolkodunk, akkor 10 év múlva farmerasszon lesz, focista lesz. Mi van úgy 10 éves távlatban?
Reméljük, hogy mindkettő lesz. A sportot, ameddig csak tudom, profi szinten csinálom, aztán a farmot azt mindenképp kell tovább folytatni.
Apu azt mondta, most is a főnök.
A robotnál igen, de amúgy ő a főnök.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a Marosvásárhelyi Rádió.ro címen.
Gál Boton vagyok, 23 éves, csíkdánfalvi lakos, egyetemista Kolozsváron, az Agrártudományi Egyetemen, zoomérnöki szakon. Mezőgazdasággal, állattartással és növénytermesztéssel foglalkozunk, azon belül húsmarhatenyésztés. A hanguszok 72 állattól jelenleg körülbelül 30 hektáron, ami 20 hektár saját terület, többi bérterület.
Egyértelmű volt a pályaválasztás, vagy mivel megvolt ez a farm, kellett a tanult szakember hozzá?
Nem, nekem nagyszüleim gazdálkodtak régebben mindkét szülőmnek, Én szerettem, nekem tetszett, amit ők csinálnak, én ebbe beleszerettem. Nagy tatám állatokat tartott, segítettem neki, majd aztán édesapám vásárolt állatokat előre. Piros torkákkal kezdtük, bikákkal, hízlaltuk, majd eladtuk, utána tértünk át az anguszokra.
Miért jobb a húsmarha tenyésztés, vagy most erre van igény?
Nekünk személy szerint azért jobb, mert ugye, hogy ő munkába jár, én egyetemre, testvérem is egyetemre, nem kell kájunk reggel este, hogy fájjunk, nem kell tejet vigyünk el, reggel elvégezzük, vagy nagy tatam, mikor minál vagyunk, ő végzi reggel este. Édesapám, mikor én itthon vagyok, például most a Covid idő alatt, hogy itthon voltunk, így könnyebb volt a munkabeosztás.
A takarmánykészítést az hogy lehet megoldani? Akkor oda kell fogadni embereket, hogyha ennyire elfoglaltak?
Mi ezt családon belül oldjuk meg, testvérem, én, édesapám, s nagy tatam, hogyha tud segíteni. Szívesen segít, amivel tud, mindig itt van. Nagyjából minden szükséges eszköz megvan most már. Gépiesítettük a munkaállatokat azért, hogy nekünk is könnyebb legyen.
Amúgy lehetne munkást találni? Mert legtöbb farmer azon panaszkodik, hogy pénzése kap munkást.
Ebben igazat adok. Igen, elég nehézkes a munkás találása, főleg aki tényleg becsülettel végzi a munkáját és nem kihasználja az embert.
Pályázatokban gondolkodnak-e, vagy amit itt látok, ez minden önerőből valósult meg?
Önerőből kezdtük, a Proekonomika által sikerült pályázatot nyernünk, vásároltunk egy szénaforgatót és egy szénaösszeverőt, egy állatiskolát, amiben tudjuk kezelni az állatokat, hozzá a karamráncért. Ennyi, ami idáig pályázattal sikerült.
Bővítésben gondolkodnak, vagy egyelőre a család erejének elég ez a állatlétszám, ez a terület?
Szeretnénk bővíteni mindenképpen az állatlétszámot is, területet is, és szeretnénk fejleszteni a gépparkot.
Sok parlagon maradt terület van itt Dánfalva határában? Mert én, ahol járok, úgy tűnik, hogy meg van dolgozva, többé-kevésbé.
Szerintem nincsenek azért még mindenki a maga javára egy pár jó tehén, ami azaz kerül saját szükségletére, amit kell, azért tartsa a földeket és műveli.
Az, amikor elismerik az embernek a munkáját, ez gondolom, hogy ad egy ilyen plusz lökést, hogy mégis megéri ezzel foglalkozni, mégis látják, hogy látástól Mikulásig itt benne vagyunk a gazdaságba.
Az jól esik, amikor megdicsérik az embert, kijönnek, megnézik, megkérdezik véleményünket, segítünk párszán, amiben tudunk mindenkinek, tanácsokat azért kérnek.
A barátok mit mondanak, hogy nem akkor megyünk bulizni, amikor esetleg a többiek, mert éppenségét kell lenni a farmon? Vagy alkalom után eljönnek, segítenek?
Szerencsém van azzal, hogy van közeli ismerős, közeli barátok, akik igenis támogatnak. Egy telefonhívás, bármi van, segítenek. Szerencsém van velük, köszönöm nekik.
Van olyan, akit megfertőztünk ezzel, hogy azt mondja, hogy én is belevágok. Ha másnak sikerül, akkor bizonyára nekem is összejöhet. Igaz, hogy ez ilyen 24 órás munka, nincsenek ünnepnapok, de azért sok munkával talán meg lehet élni itthon is.
Nem mondanám azt, hogy nincsenek ünnepnapok, mert az ember azért a programját, hogyha tudja, úgy alakítja, hogy jó legyen neki is, az állatoknak is, minden persze az idő az nem mindig kedvez. És van egy ismerősem, aki nézegeti, próbálkozna afele, én támogatom, hogyha szeretne, segítek.
Lehet olyan lány találni Dánfalván vagy a környéken, aki majd viszi vele együtt ezt az egész gazdaságot? Mert előbb-utóbb csak oda kerülünk, hogy az egy családalapítás is kell jöjjön.
Reménykedünk minden jóba. Remélem, hogy ha eddig nem volt úton, úton lesz az utam, vagy nem tudom, de reménykedek benne.
Jók László vagyok, csíkdánfalvi gazda.
A legtöbb fiatal azt mondja, hogy ne lásson földet se, állatot se, vesszük az irányt külföldre, mert talán jobban meg lehet élni. Mi vonzott a mezőgazdaság fele?
Hát én ebben úgymond beleszülettem, mert édesapám indította el kicsibe a gazdaságot, és aztán együtt fejlesztettük fél nagyobbra. Növénytermesztéssel is foglalkozunk, és van 57 darab fejős tehén, román piros tarka.
A tejjel mi lesz? Leadják, vagy feldolgozzák? Melyik a kifizetődőbb?
Időhiány miatt a leadás van, egybe elviszik innen a fornról.
Megéri?
Hát ez úgy van, hogy épp fedezi a költségeket a tájpénz.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állományt?
Szántó 30 hektár, Skoszalló 40.
Mivel érdemes foglalkozni? Mit kell termeszteni, ami az állatoknak kerül, vagy mást is lehet termeszteni? Mert sokan azt mondják, hogy most a vadkár miatt kezdik feladni, olyan próbálnak termeszteni, amit nem tesznek tönkre a vadak.
Hát mi is a tavaly például kihagytuk a silló kukorica vetést, épp a vadkáruk miatt, már rengeteg vadkárunk volt, de nagy takormány kiesés volt, nem volt hiány, de nagyon érződött. Egyéb vásárolt dolgokkal kellett pótoljuk a silló kukorica hiányat. Az idén már vettünk 4 hektárt ismét. Lucernásunkon saját magunknak megtermeljük a gabonát, ezt úgy vetésforgóba próbáljuk, amennyire lehet.
Mennyire van gépesítve a gazdaság?
Eléggé gépesítve van, minél jobban az emberi erőt próbáljuk kiszorítani. Hát nem kiszorítani, az kiszorul magától, mert erre nagyobb a munkaerőhiány. Egy munkásunk van, és édesapámmal ketten még odaállunk rendesen, 100%-ban.
Mindenki panaszkodik, hogy nem lehet pénzért sem munkást találni. Azt jelenti, hogy mindenkinek van munkahelye, vagy nem akarunk dolgozni, de jól akarunk élni, vagy mi a helyzet, hogy sehol nincsen emberi erő?
Szerintem itt a mezőgazdaságban egy picit szégyellik is az emberek. Valaki megkérdezi, hol dolgozol, hiába mondja, hogy ganéthányok egy istálóból. Habár lehet jobban kijönne a fizetésben, most dolgozik napi 6 órát a munkásunk, reggel 3-at, délután 3-at, és megkapja azt a fizetést, aki bejár a városba, ugyanúgy munkakönyvvel van alkalmazva, úgyhogy szerintem kijön.
És milyen érdekes, hogy sokan, akik alkalmazásban vannak, azok is mennek epret szedni meg salátát külföldre, ott nem szégyellik szedni, de jól megfizetve itthon nem vállalják el. Hát elég fonák világot élünk.
Hát igen, arra én sem tudom a magyarázatot, azért egy picivel több pénzt keresnek kint. Igaz, hogy szerintem ember számba se veszik, mert azért itthon mi azt se tudjuk, hogy mivel kecsegtessük, kedveskedjünk az embereinknek. Mindent megpróbálunk, hogy itt tartjuk. 4-5 éve most már ez az emberünk itt van. Még volt egy a télen, azt elbocsájtottuk az alkohol véget.
Hát a termőföld is porzik, meg az út is porzik, hát valamivel kell a port semlegesíteni.
Igen, igen. Na de nem fizikailag fáraszt le már az ilyen emberekkel dolgozni, hanem szellemileg fáraszt le az ember. Mikor mindig gyomorideggel megy ki a tanyára, fel a farmra, hogy vajon milyen látvány fogadja.
Pályázatokban gondolkodnak, kihasználják a lehetőségeket, vagy azt mondják, hogy inkább saját zsírból fejlesztünk, mert legalább nem kérdezi meg, hogy miért így, miért nem úgy csinálom.
Volt mostani 2 pályázatom, 2009-ben a fiatal gazdás, és volt ez a proekonomiás pályázatom. Mind a 2 gépekben fejlesztettem a form.
Itt Dánfalván nagyon sok fiatal gazdálkodóval találkoztam. Segítik is így egymást, hogyha hirtelen szükség van valamilyen gépre, vagy mindenki most csak magára van utalva, és akkor végzi a dolgát?
Nagyjából mindenki megfő a maga zsírjába, mert nagyjából mindenki kialakította a gépparkját, mert általában mindenkinek akkor kell, amikor jó idő van. Mindenki dolgozik, nem tudja egyik a másiknak megoldani. De ha probléma van, akkor természetesen egymáson segítünk.
Hogyha ennyire fejlesztették a gazdaságot, akkor bizonyára látnak jövőt benne. Sok munkával azért csak meg lehet élni itthon is, nem?
Igen, jövőt látunk benne. Igaz, hogy bizonytalan egy kicsit, rengeteget kell dolgozni, ami nem tudom megfizetődik-e. Ugye az állatnak enni kell, inni kell, fájni kell, mindig ott kell lenni. Hogy kifizetődik-e, hát ez megfizetetetlen, hogy nincs jóformán szabad idő.
Na de ahogy elnézem a szemén, nem adná fel. Ahhoz valami nagy tragédia kell történjen, hogy váltson. Érzem, hogy szívvel, lélekkel csinál ezt az egészet.
Hát igen, az abban kell egy kicsi szeretet is legyen, mert ezt olyan erőltetve csinálni nem lehet. Hogy korán kállni, mindig ott kell lenni. Szeretni kell az állatot, a gépeket, a természetet. Láncreakcióban van az egész.
Bizonyára elismerték a munkáját alkalomattán, de alékül is csinál, hogyha nem díjaznák, vagy nem vennék észre, hogy tényleg van fejlődés, haladás. Ez egy ilyen életformává vált már egy idő óta, nem?
Igen, mert ezt már én ugye 15 éve kezdtem ezt el csinálni. Azelőtt is, de azelőtt segítgettem csak. Ez már tényleg életformám. Egy gyerekem van, egy fiú. Nem szeretném annyira tárhálni őt, hogy ne legyen szabad ideje.
A gyerek nem kacsingat a te fele? Azért nem jár itt a gazdaságban?
Hát ő kacsingat, de még 1 éves. Szereti az állatokat, már mind ő még csak kutyázik. Otthon van 2 kutyánk, azt nyúzza. Ott anyán a nagy kutyákat ugyanúgy nyúzza, de ő még kicsi ahhoz.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Csigdánfalván készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Böjte Csongor Ernő polgármesterrel, Ambrus Lászlóval, a közbirtokosság elnökével, Dobos Zsolttal, a Fúvós zenekar vezetőjével, Antal Emma háziasszonnyal, Boér Albin biotermelővel, valamint Antal László és Albert Antal gazdálkodókkal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.